Mai műsorunk két részből áll. Az első részben dr. Beneda Attilával, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és népesedés politikáért felelős, helyettes államtitkárától tudhatunk meg fontos dolgokat a családi otthon teremtési kedvezményről. A műsor második felében pedig Mohos Gábor atyával beszélgetünk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával, aki beszámol majd az egyháznak nyújtott állami támogatási lehetőségekről. A beszélgetéseket Perc Eléva készítette.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Látszólag nem ide való, amivel kezdem a mondókámat, de aztán oda kanyarodunk, amiért most dr. Beneda Attilával beszélgethetek, helyettes államtitkáról a családok éve kapcsán. A minap olvastam egy álláshirdetést, és a mindenféle megfelelés és feltétel mellett a legutolsó pontja az volt a hirdetésnek, hogy rendezett családi körülmények. És akkor azon gondolkoztam, hogy jó, hát ennek vannak lelki és tárgyi feltételei, lelki mindenki maga dolgozik, tárgyi feltétel egy otthon. Egy rendezett otthon, egy családi fészek, onnan úgy indulnak el az emberek, akár munkába is, hogy az emberi erőforrás, hiszen abban a minisztérium vagyunk, az emberi erőforrás adott, vagy jobban adott ilyen körülmények között. Na, és így jutottunk el a családi otthon teremtési kedvezményhez. Önél a szó.
Köszönöm szépen, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A kormány elkötelezett abban a társadalom filozófiában, hogy a nemzetet, a társadalmat a családok szövete alkossa, és ennek megfelelően igyekszik minden támogatást megadni a családoknak, hogy az életük könnyebb legyen, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek, hogy a családtámogatási rendszer az munkán alapuljon. Tehát minden olyan, ami egy egészségesebb, életképesebb, prosperáló társadalmat vetít elénk. Ebből a szempontból a rendezett családi körülményekről két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy 2016-ban 20 éves csúcsot döntött meg a házasságkötéseknek a száma, ami 2017-ben is változatlan módon magas maradt. Ez 50 ezres számot jelent évente. Ebben azt látjuk, hogy azok a kormányzati törekvések, amik egyrészt az ország nemzet stratégiáját, másrészt a gazdálkodását és a jövőjét illeti, az emberek bizakodóbbak, optimistábbak, reménykedőbbek. A másik része a családi otthon teremtési kedvezmény, aminek a bevezetése óta nagyon komoly sikertörténetnek kell elkönyvenjük. Most már több mint 60 ezer család vette igénybe ezt a lehetőséget. Ugye itt használt és új lakásokra is igénybe lehet venni a családi otthon teremtési kedvezményt. Több mint 180 milliárd forintot folyósítanak és folyósítottak már a bankok, ami egy nagyon komoly szám. Az igénybevevőknek a száma évről évre növekszik, és ami szintén nem elhanyagolható körülmény, sőt talán a legfontosabb szempont, hogy mivel későbbiekben megszülető gyermekek után is, illetve az ő megszületésükre is igénybe lehet venni ezt a kedvezményt. Már jóval több mint 10 000 gyermeket vállaltak a szülők, a családok, hogy ezek a gyermekek meg fognak születni.
Beindult a program, és az idei évvel pedig könnyítések léptek be. Tehát akkor ezek szerint a tapasztalatok azok voltak, hogy kicsit bonyolult, ezen lehetne még egyszerűsíteni. Beszéljünk most arról, hogy az idén bejönnek majd könnyítések.
Folyamatosan figyeljük a társadalom, a lakosság, a családok reakcióit, hiszen az a cél, hogy minél többen, akiknek szükségük van, igénybe tudják venni ezt a kedvezményt. Fölülről nyitott ez a kassa, tehát ilyen értelemben, amikor a szükséges feltételeket több család teljesíti, akkor több költségvetési forrás áll rendelkezésre. Több ízben is már revízió alá vettük a feltételeket, a körülményeket. Ez a fajta gondolkodás most is zajlik, hiszen az a cél, hogy minél rugalmasabb, minél könnyebb, áttekintetőbb legyen ez a rendszer.
Felülről nyitott kassa. Ezt jó hallani egy ilyen program keretén belül. Mik azok a tényleges intézkedések? Én olvastam egy-két adminisztrációs könnyítés, de inkább önre bíznám, hogy ezeket pontosítsuk.
A nagyon részletekbe nem mennék bele, mert vannak még olyan elemek, amik egyeztetés alatt állnak, illetve vannak olyanok, amik talán túlzottan elvesznének a részletekbe. Ami bizonyos, hogy szeretnénk magát a támogatás felvételt könnyebbé, kevésbé bürokratizáltabbá tenni egyrészt. Másrészt voltak olyan visszajelzések, hogy a bankok oldaláról nem volt akkora fogadó készség az ügyfelek felé, főként, hogyha csak a csokot vették igénybe, a család otthon tervezési kedvéért, és a hitelt nem, tehát ebben a fajta érdekeltségi viszonyokat, motivációs rendszereket is áttekintjük. És hát aztán a számtalan olyan részlet is került már napvilágra itt az elmúlt időszakban, mióta ezt bevezettük, amikre a jogalkotó akkor még nem tudott gondolni, hiszen a speciális helyzetek speciális megoldásokat igényelnek. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy úgy a használt, mint az új lakások tekintetében próbáljuk folyamatosan nyitni a lehetőséget a lakosság előtt.
Ezt most meghallgatták a hallgatók, valakit érdekel konkrét dolog. Hol tud érdeklődni? E-mailben, személyesen, telefonon? Mik azok a források, mik azok a helyek, ahonnan információt kaphat?
A leghelyesebb, hogyha a számlavezető bankjánál érdeklődik, hiszen az ottani, akár személyes kapcsolatok, azok mindig egy könnyedebb kommunikációt tesznek lehetővé, de ha éppenséggel olyan banknál vezeti valaki a folyószámláját, amelyik nem vesz részt ebben a rendszerben, akkor ott meg tudják mondani, hogy melyik banknál. Igen, most már azért elég széles körben akinek lehetősége van, az interneten is tud erről tájékozódni, úgyhogy megvannak azok az ügyfélszolgálati pontok, még a kormányhivatali rendszeren belül is, ahol bőségesen lehet most már információhoz jutni.
Több mint 60 ezer család, felülről nyitott kassa, működő történet. Van-e még valami államtitkár úr, ami még ebben az kérdésben nem hangzott el, és fontos lehet a hallgatóknak?
A kormány egy nagyon hosszú egyeztetés folytatott a demográfiai helyzettel kapcsolatosan, és elfogadott egy nagyon komoly csomagot, amelyik a demográfiai helyzet kezelésére szolgálna. Ezt tavaly májusban a Családok Budapesti Világtalálkozóján jelentett be, ezek közül jó néhányat miniszterelnök úr, és akkor jelentette be azt is, hogy 2018 a családok éve, amikor jó néhány programmal szeretnénk felhívni a figyelmet a családi létnek az örömeire, a lehetőségeire, ezekre a kormányzati cselekvésekre is. 2018. január 1-ével is több ilyen intézkedés lépett hatályba, egyet emelnék ki ezek közül, ez a úgynevezett köldökzsinór programnak két eleme. Ugye fontos az, hogy az anyaország gondoljon a határon túli magyar kisebbségekre is, és itt a baba kötvény, illetve az anyasági támogatás két olyan fontos elem, ami 2018. január 1-től kiterjed a határon túli magyarokra is. Azokban az országokban, ahol lehetséges a kettős állampolgárságot a magyar állampolgárokra, ahol nem, ott pedig a magyar igazolványokkal rendelkezőkre. Röviden úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy a határon túli magyarok is igényelhetik ezt a két fajta támogatást. Egy gyorsított eljárásban igyekszünk ennek eleget tenni, és ami nagyon fontos, hogy egy úgynevezett kapcsolt eljárásban, aki ezeket a támogatásokat igényli, azoknak az állampolgársági eljárása is elindul, tehát ilyen értelemben az a fajta kötődés az anyaországhoz, a társadalomhoz, a magyar nemzethez erősebbé tud ezáltal válni.
Tehát akkor a köldökzsinór programnak két pontja hangzott el, az egyik a babakötvény, a másik pedig az anyasági segély.
Anyasági támogatás.
Anyasági támogatás.
Igen, ugye a babakötvény az egy olyan megtakarítási forma, amivel az állam az ületéskor elindít egy ilyen start folyószámla hitelt, ami a gyermek nagykorúvá válásáig folyamatosan tud bővülni, és akkor a szülői megtakarítások mellett ez körülbelül majdnem 2,5 millió forintot jelent akkor. A másik pedig az anyasági támogatás, ami egy egyszeri támogatási fajta, 70 ezer forint körül nagyságrendben a gyermek születésekor tudják ezt az édesanyák igényelni.
Tudom, hogy ez csak most januárban indult ez a két program. Van esetleg valami visszajelzés a határon túliaktól?
Sikeres a program, éppen a minap néztem, hogy a első több mint egy hónapban, tehát 5 hét alatt jó néhány száz igénylés érkezett, és a határon túli, tehát a szomszédos országokon túl érdekessége a dolognak az is, hogy Japánból, Tájföldről és Iránból is jött egy-egy igénylés.
Na most nekem is leesett az állam, ezzel meglepett. Annyira a határmenti dolgokra koncentráltam, tehát akkor még tengeren túlról is érkeztek igénylések. Mondjuk a Mária Rádió hallgatóinak ezt nagyon jó hallani, hiszen a Mária Rádiónak vannak stúdiói Erdélyben, Felvidéken, lent a Vajdaságban.
Hát természetesen a határon túli magyarság, a szomszédos országok az a legnagyobb olyan közösség, amihez a kötőerőt igyekszünk minél jobban megteremteni, de azért azt jó érzés tudni, hogy a távoli világban is vannak olyan emberek, akik fontosnak tartják a magyarsággal való ilyen értelmű kapcsolattartásokat is.
Plusz napra készek az információkkal ezek szerint, hogyha már is befutottak.
Heti rendszerességgel vizsgáljuk ezt, igen.
Nagyon szépen köszönöm helyettes államtitkárnak a beszélgetést. Van-e még valami, ami fontos lenne, és én nem kérdeztem rá?
Azt hiszem a legfontosabb dolgot említettük.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm
az idejét.
A műsor első részében az Emberi Erőforrások Minisztériumában jártam, ahol dr. Beneda Attila államtitkár úrral a CSOK-kal, a családi otthonteremtési kedvezményről beszélgettünk, arról tudnivalókat tudhattak meg a hallgatók a könnyítésekről és az egyáltalán az eljárásrendről. És a második részben arra gondoltam, hogy mi hívő testvérek és testvérként templomba, egyházi intézménybe járó, egyházi iskolát igénybe vevő, kvázi egy család vagyunk a katolikus egyházon belül, és ilyen formán az egyháznak nyújtott állami támogatások, vagy a hívők által nyújtott támogatások úgy szintén nagyon fontosak, úgyhogy ezért hívtam meg következő vendégemet. Gábor atya, öné a szó.
Köszönöm szépen. Igen, hát valóban egy család vagyunk, sőt, Szentírás azt mondja, hogy mi Krisztus titokzatos testének vagyunk a tagjai, egy test vagyunk sokan, mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, és valóban az egyház egy olyan szervezet, amely miután itt él a világban, azért anyagiakra is szüksége van, abból kell nekünk is fizetni a villanyszámlát, a fűtésszámlát, a egyéb költségeket. És ebből a szempontból fontos az, hogy miből is él az egyház, és azért az egyház megélhetésének egy igen jelentős részét a híveknek köszönheti. Részben a persejpénzen keresztül, amit a szentmisében dobnak be, részben a egyházközségi hozzájáruláson keresztül, de ugyanakkor van egy olyan módja is a hozzájárulásnak, ami egy igen jelentős összeget tud az egyház számára biztosítani, hogy akinek személyi jövedelem adója van, az az 1%-át felajánlhatja bármelyik egyháznak, így természetesen a katolikus egyháznak is, és ez egy nagyon fontos lehetőség, még abban az esetben is, hogyha valakinek a személyi jövedelem adója a különböző éppen családi adókedvezmények miatt alacsony, tehát ezek csökkentik a személyi jövedelem adóját, ami azt jelenti, hogy segítik a családnak a megélhetését, az adóból egy részt nem kell befizetni, nem a családnál marad, de akkor is, hogyha fölajánlja azt a kisebb részt is, ami marad, vagy akár egyes esetekben egész elenyésző rész, az is fontos az egyház számára, nem csak azért, mert hogy mekkora összeget ajánl föl, hanem a felajánlók számának az alakulása is fontos, az egyház szempontjából nem lényegtelen, hogy lássuk azt, hogy hányan vagyunk, mennyi támogatónk van. Mindenki jobban érzi magát, ha tudjuk, hogy sokan vagyunk, akik osztjuk ugyanazt a hitet, ugyanahhoz a nagy közösséghez tartozunk, ugyanazt az értékrendet szeretnénk megélni. Na most ugye ez az 1%, ez ugyan nagyon sok mindent segít, talán kevesen tudják, hogy a plébániák áttételesen hogyan részesülnek ebből, tehát egyrészt úgy, hogy az egyház központilag fizeti minden papnak és szerzetesnek a nyugdíját és egészségbiztosítását, tehát ez a teher, ez nem jelenik meg a plébániáknál, ugye sok százezer forintot jelent személyenként. Ugyanakkor, ha mondjuk az egyházmegyei központból, vagy szerzetes központból, ha valamilyen pénzügyi támogatást kap egy közösség, akkor annak legalább az 1/3 nagy valószínűséggel, illetve gyakorlatilag teljes bizonyossággal az 1%-os felajánlásból származik, tehát ilyen módon is ebből részesülnek a közösségek. Ugyanakkor azt is, aki egy plébániának mondjuk a költségvetésébe belelát, az azt is látja, hogy ha ezek az összegek elegek lehetnek arra, hogy a helyi közösség a rezsit és az egyéb mindennapi élet fenntartásához szükséges költségeket kifizesse, de mondjuk műemléképületek esetén egy komolyabb felújítás, beruházás az ezekből az összegekből nem biztosítható. És itt rászorulunk, az egyház rászorul egyéb lehetőségekre, amelyek vagy pályázatok, ugye vannak ilyen pályázatok, állami vagy éppen Európai Uniós pályázati lehetőségek, de ezek is behatároltak, vagy egy bizonyos mennyiségű pályázat van, és ott nem csak az egyházi közösségek, intézmények pályáznak, hanem sokan mások is. Egy másik lehetőség az, hogy egyéb módon valamilyen állami támogatás formájában valósuljanak meg ezek a beruházások. Azt mondhatjuk, hogy hála Istennek erre vannak példák. Nyilván ez mindig függ a költségvetés lehetőségeitől, de nagyon fontos az, hogy azok a műemléképületek, amelyek adott esetben egy településnek az összképéhez is nagy mértékben hozzájárulnak, sok településen az egyházi épületek azok, amelyek igazán a turisztikai célpontot is jelentik. Tehát nagyon fontos, hogy ez nem csak az egyház értéke, hanem az egész településnek egy értéke, meg vonzereje is lehet, ha ezek az épületek szép állapotban vannak. Na most ezekre is sokszor kaptunk támogatást. Említhetném a Mátyás templomot itt Budapesten, amely mindenki számára ismert, de sok megyeszékhelyen is a székes egyházak hasonló támogatásban részesültek, és sok más intézmény vagy kisebb településeken is a templomok sokszor ilyen állami támogatás vagy pályázati pénzből befolyt támogatásból tudnak megújulni.
Egy-két konkrétum már elhangzott, de még fogok kérdezni. Azt kérdezném, Gábor atya, hogy ugye most a családok éve 2018, hogy ehhez az évhez kapcsolódóan van-e olyan állami támogatás az egyház felé? Akár Mária úton, zarándokházba, ifjúsági táborba, amit az egyház működtet, van-e erről tudomása?
Én úgy tudom, hogy főleg pályázatok formájában lehet támogatást találni, de ilyenek mindig vannak nem pusztán erre az évre korlátozódóan, hanem általában véve is, tehát a közösségek programjaira lehet olyan pályázati lehetőségeket találni, amelyekből lehet egy közösségi programokat finanszírozni, ami nyilván elsősorban a családoknak a megsegítésére vonatkozik, vagy olyan programok, ahol a család életre nevelés nagyon fontos. Van külön egy ilyen képzés is, vagy ilyen tantárgy, ha nem is tantárgy, de valamilyen tananyag, ami a család életre nevelést segíteni elő. Már az iskolákban is van törekvés arra, vannak olyan helyek, ahol ezt már a gyakorlatban is kipróbálták. Ez is a család életre nevelés is egy nagyon fontos része annak, és erre is van reményeink szerint támogatás, hogy az új generációk, akik majd családot alapítanak, nekik legyen valamilyen egészséges elképzelésük a családról, épp ezáltal a család életre nevelés által, ugyanis azt is látnunk, hogy sajnos nagyon sok fiatal csonga családból kerül ki, tehát nincs előtte egy olyan minta, ami működőképes, mert az előtte lévő minta az valamiért nem működött, valamiért tönkrement, tehát ezeknek a fiataloknak a számára is egészséges példákat és pozitív mintákat kell adnunk. Tehát azt hiszem, hogy ezek is nagyon fontosak, amire szintén lehet támogatást szerezni.
Említette Gábor atya, hogy hát ez nem egy új sütetű dolog ez a családok éve, mert hiszen családpasztoráció Bíró László püspök úrral hosszú évek óta megy a hívom a családokat. Egyházmegyénként vannak családreferensek, akik összetalálkoznak, időnként tapasztalatot cserélnek, tehát talán ez a családi életre való nevelés is ide sorolható.
Igen, és sok-sok családközösség van, hála Istennek a plébániákon, sőt igény van rá, újabb közösségek szeretnének indulni, és ez ebben az a nagyon szép, hogy ez a házaspárok és a családok részéről induló igény. Tehát ők jelzik akár a papság a plébánosok felé, hogy szeretnének ilyen közösségeket alapítani. Illetve az egyház is nagyon, nem csak Magyarországon, hanem általában véve a katolikus egyház nagyon fontosnak tekinti a családoknak a szerepét az egész társadalomban, meg az egyházban. Tehát a család az alapközösség, az alapsejt, ahol minden indul. Tehát jobbik esetben mindannyian családban nőttünk föl, azok, akiknek ez nem adatott meg, azoknak ez egy nyilván egy hiány vagy egy kereszt, de az a Istennek a terve, hogy családban nőjünk föl.
Az nagyon tetszett, hogy azt mondta Gábor atya, hogy az igény a családok részéről merül fel.
Igen.
És aztán ezek az igények landolnak plébániákon, egyházi iskolákban. Tehát ez nagyon jó, ez a bizalom a hívek részéről, hogy úgy gondolják, hogyha az egyház felé fordulnak, akár ilyen kérdésben is, akkor jó helyen kopogtatnak.
Igen, vagy egyáltalán a plébánián levő családokban fogalmazódik meg ez az igény, hogy közösséget alkossanak, egymást segítsék, egymással meg tudják osztani a tapasztalataikat. Ez nagyon nagy segítség tud lenni, mert kiderül, hogy sok más házaspár is hasonló kihívásokkal küzd, és van, aki már talált valamelyikre egy megoldást, a másik házaspár egy másikat, és ezeket összeadva vagy megbeszélve egymást lehet segíteni, illetve az ember rájön arra, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal.
És plusz mi hívők egy nyelven beszélünk.
Igen.
Tehát egyfelé emeljük a fejünket és a tekintetünket.
És azt sem kell szégyelni, hogyha problémáink vannak. Tehát én papként nyugodtan kimerem jelenteni, hogy nagyon sok házasságot ismer, vagy nincs olyan házasság, amelyikben ne lettek volna, ne fordultak volna elő olyan időszakok, amikor kihívásokkal kellett szembenézni, különböző kihívásokkal, amik megnehezítik a családnak vagy a házaspárnak az életét, de ha ezeket sikerül, kihívásokat, akadályokat jól venni, akkor az megerősíti a kapcsolatot, megerősíti a családot, és ez kipróbált szilárdabb lesz a kapcsolat, ami aztán nagyon sokaknak, másoknak is tud segíteni, hogy amikor valaki egy nehézséggel kerül szembe, akkor azt ne tragédiaként fogja föl, és ne ijedjen meg túlzottan, hanem azzal a bizalommal nézzen szembe, hogy másoknak sikerült már hasonló helyzeteket megoldani.
Nagymama mindig azt mondta, hogy nincsen család tányércsörgés nélkül. Ezt akkor gyerekfejjel nem értettem, de körülbelül ezt jelentette. Gábor atya, utolsó kérdés. Mi az a beruházás, ami most folyamatban van, kiemelt projekt, vagy már lehet tudni, hogy erre kap az egyház támogatást?
Sokféle beruházás van folyamatban. Részben olyan beruházások, amelyek az oktatási intézményekre vonatkoznak, tornaterem építések, ilyesmi, amelyek szintén érintik a családokat, hiszen a gyermekeknek fontos, hogy egészségesen nőjenek fel és egészséges környezetben. Azután vannak olyan beruházások, amelyek vagy olyan támogatások, amelyek például akár ugye a Mária úttal kapcsolatban is volt támogatás, de mondjuk a Nemzetik Egyhelyénkkel kapcsolatban azok részben már megvalósult, részben folyamatban levő további beruházások. A Nemzetik Egyhelyénk azok a Mátra Verebély, Szent Kuti, illetve a Mária Pocsi Mária kegyhelyek. Ezeket nevezzük a Nemzeti Kegyhelynek, persze nagyon sok szép más kegyhelyünk is van Magyarországon, és előfordul, hogy azok is kapnak támogatást, én most erről a kettő kiemeletről tettem említést, de említhetném például a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak az előkészületeit is, az is egy olyan nemzetközi esemény, ami egész Magyarország szempontjából fontos, hiszen egyrészt nekünk hívőknek egy komoly lehetőség arra, hogy az oltári szentség tiszteletét, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatunkat a kenyér és a bor színében itt valóságosan köztünk lévő Jézussal való személyes kapcsolatunkat elmélyítsük, több időt töltsünk vele. Vannak, hála Istennek, szép szemmel kezdeményezések az országban arra, hogy a szentségimádások idejét, lehetőségeit bővítsék, hogy ehhez minél többen el tudjanak jutni. És ennek az előkészületei azért is fontosak, mert ugyanakkor ez egy nemzetközi esemény. Nagyon sok országból érkeznek majd reményeink szerint Magyarországra vendégek, és az ő számukra is akkor Magyarországon lenni majd egy tapasztalatot jelent, és azért szeretnénk tenni, és nyilván ezért is támogatja az államik a rendezvénynek az előkészítését, hogy minél pozitívabb képe alakuljon ki ezeknek az embereknek Magyarországról, minél szebb emlékeket vigyenek haza, és ezáltal is az egész magyarságnak a megbecsülése növekedjen a világban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Gábor atyának, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, köszönöm szépen.
Otthon a családban. Perccel Éva műsora a családok évéről.